Pápai Aranka, falusi rang. Részletek. Mihály bá jómódú, egészséges gondolkodású, olvasott pékmester volt. Unokaöcsét a saját fiaként nevelte és tanítatta tovább. A nyersanyag alkalmasnak is bizonyult a formálásra. Az eszes, jóvágású parasztfiúnál a kiművelt, ifjú iparosság kupálódott. A romhányi kenyérboltban naponta megjelent egy szép szolgálólány. Egy kis palóc faluból jött el, és ő sem buta kis cselédnek bizonyult, hanem a felvágott nyelvű, értelmes, mindent megtanulni akarók fajtájába tartozott. Szolgálni is azért állt be, hogy egyedül is megéljen, és közben az urak életéből ellessen, amit csak lehet, amit majd hasznosíthat a maga teremtette kis világában. Gyorsan meg is szerették az ügyes kislányt, akinek a keze nyomán ragyogott minden. Ápolt volt, városiasan öltözött, természetesen illett rá minden, amit viselt. A takaros cselédlány és a nyalka péklegény hamar felfigyelt egymásra, és a nagybácsinak egyáltalán nem volt ellenére az alakuló románc. Mégis arra intette az öccsét, hogy az otthoniaknak mindez csak óvatosan szabad adagolni, időt kell adni, hát ha más az elképzelésük a fiúk jövőjéről. Otthon frissen bérelt pékséggel várták. A nagy tervezgetéseket látva egyre kínosabbnak érezte azt, hogy itt semmit sem tudnak még Mariskáról. Aztán, amikor kimeszelték a szobákat is, a bátorságát összeszedve előállt végre. Édesapám, várjunk még azzal a rendezgetéssel. Miért te? Csodálkozott rá az apja, és nagy bajuszáról lecsippentette ajkával az aranyló leves gyöngyét. Gyuri elszántan nézett szembe vele. Hát, én Romhányban elköteleztem magam. Hát aztán, mivel? Kinek? A sógornak nem tartozunk, úgy tudom. Neki nem is, de egy lánynak igen, akit el akarok hozni, hogy megismerjék. Aztán kiféle lenne az? De erre már Magda néni is megigazította a keszkenőjét. Nagyon rendes dolgos lány, szép is, eszes is. Én szeretem, és el akarom venni. Csak a maguk beleegyezése hiányzik, és elhoznám, no fene. Jegyezte meg az apja, mintha azt vette volna tudomásul, ami nem fontos, hogy elerett a futózápor. Kanalozott tovább. Városi, élénkült meg Margit. Erre a szülők is várakozással néztek. Gyuri beesett a csapdába. Most lehet mondani, de csak mióta ott szolgál? Vészjóslóan folytott hangon szólt a kérdés. Szolgál? Hát cseléd? Nagyon jó úriháznál, és csak addig, míg el nem veszem. Cselédet csak ágyba visz az ember. Aztán az a módja, hogy kifizeted a doktort, utána elfeledjük. Legyintett is hozzá az öreg a nyomaték kedvéért. Mintha darás csípte volna meg, úgy pattant fel ültéből a fiú. Remegett a hangja. Apám ezt maga csak azért mondhatta, mert az apám, és még semmit nem ért. Mariska tisztességes lány, aki dolgozik, hogy az is maradhasson, és mi szeretjük egymást. Vár engem, én megígértem, hogy visszamegyek érte. Senki nem sértegetheti többet, mert a feleségem lesz. Ehhez a beleegyezését kikérem, de ha nem adja, anélkül is elveszem. De erre már az öreg is felugrott. A szék kidőlt alóla, a kanál nagyot ugrott a lesújtó ökle mellől. Az arcán a mindig pirosló két folt szétterült az egész fején. Ugrásra készen néztek farkas szemet. Cselédet akarsz behozni a családba? Cselédet elvenni? Pékmester létedre? Te nem vagy eszedné, ordította. Urat akartunk belőled, mindent azért csinálunk. Anyja az egyik, húga a másik oldalról kapaszkodtak a karjába, úgy csitítgatták a házurát. Nyughas apja, nem gondolta még meg a gyerek, tudod milyenek a fiatalok, elfelejti hamar, talál itt egy újjára százat is. Esőgazda jányát is, hiszen kapós legény lett a mi Gyurink. Anyám akart tiltakozni a fiú, de Margit az apja háta mögül némaságra intette. A vita napokig nem ért véget, az öreg hajthatatlan volt. A gyerekem vagy, ezt a lapátot is én adtam a kezedbe, a kötényeddel is nekem vagy adósom, mindenünket ezért áldoztuk. Édesapám ne akarja nekem megmondani, mit kell tennem. A gyereke vagyok, de nem gyerek. Amivel tartozom, azt visszakapja, de az életemben nem szólhat már bele. Én már választottam. Lecsapta a sütőlapátot, kiugrott az árokból, próbált higgadt maradni. Azt a nőt ide nem hozod, inkább lássalak kiterítve. Vigyázzon, apám, nem tudja, mit beszél. Mariska a forró lugos vízből egy bögrényit kiborított a padlóra, a derekába felgyűrt szoknyája alól kilátszó mesztelen térdei elé. Erős kis kezével szaporán körözve súrolta a deszkát, amíg a hab el nem szürkült. Utána a másik vödörben megemelgette a felmosó rongyot, aztán lendületes félkörökkel felszedte a piszkos habot. Újra tiszta vizet vitt a frissülő foltra. Mozdulatai harmonikusak voltak, kievült arcán nyugalom látszott, amikor a maga alá hajlított lábára ülve végignézett a már patyolat területen, hogy nem térképes-e valahol. De ellenőrző pillantása nem jutott el messzire, mert megérezte a figyelő szemeket. Jaj! Sikkantott, felugrott, de nem felejtette el gyorsan betakarni a térdeit, az se bánva, hogy a szoknya alja toccsant a vízben. Gyuri állt az ajtóban. Eddig nem szólalt meg, előbb kigyönyörködte magát a hevült, de mégis üdén fiatal arcban és a mozdulatok szépségében, ami ezt a nehéz munkát is könnyednek hitette el. Hát megjöttél? Megígértem. Szelíden bontakozott ki a karjából. Menjen már, csúran vizes lett tőlem. Hát nem tegeződünk? Dehogy nem, csak be kell ezt fejeznem. Simogatta le zavartan a nedves szoknyáját. Amíg a súrolással elkészült a lány, Gyuri a pékségbe ment. Mihály bán nyugodtan hallgatta végig, aztán szomorúan mondta. Azt elhiszem, hogy az apádat nem tudtad legyőzni. Azt is megértem, hogy rendes gyerekük akarsz maradni. De azt mégse gondoltad meg, hogy mindenkit cserben hagysz, ha nem éled túl. A háború nem arra való, hogy oda meneküljünk. Bátyus tudja, hogy mennyivel tartozom az apámnak. Miattam adta le a büszkeségét, az egy pár szép ökrét. Amíg tartozom neki, addig azt hiszi, joga van parancsolgatni nekem. Megtilthatja, hogy azzal éljek, akit nekem rendelt az Isten. Akkor jobb is, ha ott maradok. Megtudja az apám, hogy nem lehet minden úgy, ahogyan ő elrendezné. Forró a fejed, a vesztedbe rohansz. Nem tart már soká ez a háború, majd az Isten elrendezi. Már nem léphetek vissza, jelentkeztem. Vissza is fogok jönni, mert itt várni fog valaki. Meg aztán már döntött, az apai áldás nélkül is esküvő lesz. A zsebére tette a kezét, amiben a kicsi doboz lapult. Hitt a jegygyűrűk varázserejében. Úgy sétáltak, hogy a fiú átfogta a lány vállát. Amit mondani akarok, annak egyikünk se fog örülni. Egyetlen szavamat se vették otthon komolyan. Ők egészen másképp gondolkodnak. Tudom, hogy szeretnek engem, de rosszul. Apám azt hiszi, csak a gazdag ember lehet boldog. Nagyon mélyről tört fel, ragaszkodna ahhoz, hogy én azt folytassam. Anyám nem tud, vagy inkább nem mer neki ellent mondani. Én meg tőled nem tudok, nem is akarok elszakadni, de a szüleim rossz gyerekese lenni. Ezért kell elmennem, hogy ráébredjenek, mekkorát vétenek ellenünk. Miket beszél maga? Hová akar elmenni? Ahová most sok fiatalt elvittek már. Jaj, csak nem kapta meg a behívót. Azt az apámnak köszönhetően sose kapnám meg. Önként jelentkeztem. Mariska picit megrogyott. Hirtelen hidegnek érezte a kellemes május végi estét. Gyuri szorosabban fogta, de neki is a kemény dac adott csak erőt. Megállt és szembefordult a lányjal. Hoztam neked valamit, amivel örökre összekötöm veled az életemet. A két kis karika megcsillant a tenyerén. Akarod-e? Kérdezte. Akarod-e úgy is, ha most elmegyek? Akarom hát, emelte rá a nagy szemeit Mariska. De nem akarok özvegy menyasszony lenni. Ezt én nem értem. Azt akarja, hogy a mátkája legyek, mégis a halálba megy. Szeret maga engem? Az életemnél is jobban, Mariskám. Azt akarom, hogy a feleségem légy. De én nem tudom kiváltani magamat az apám csinálta adósságból. Maradjon itt! Minek magának az a puccos pékség? Majd eladják, ha magukra maradnak. Meg aztán milyen szerelem az, amiből a biztos halálba megy inkább? Gyuri kék szeme némán szomorúan beszélt. Nem érted. Te se érted. A lányban lassan derengett valami. Nézte az arcát. Kutakodott a fiú gondolataiban. Ez egy jó ember, hisz épp ezért szeretett belé. A benne dúló fájdalmakat kiértse meg, ha nem ő. Az a kilátásba helyezett távoli, de nagyon ígéretes boldogság úgy látszott távolodni, mint egy pályaudvarról kiinduló vonat. Aztán gondolt egyet. Talán még sincs veszve minden. A kapu előtt szoktak elköszönni. Most Mariska kézen fogta Gyurit, és csak mögötte csukta be a kovácsolt vas kisajtót. Elkerülve a bejárat előtti lépcsőket, félrehajtotta a lehajló vadszőlőágakat, A ház hátuljához kanyarodó járdán a kertre nyíló kis szobája felé húzta a fiút. A csend többet mondott, mint a fogadkozások. A függöny résén beragyogtak a csillagok, és békés éjszaka borult a világnak addig még boldogabbik felére. Mégse tudom hát visszatartani, könnyesedett be a két fekete szem. Minket már nem választhat el senki és semmilyen háború, de nekem menni kell, szorította a szívére Gyuri. Az állomáson már nem sírt a lány. Egy kis ezüst láncot vett elő, elkérte Gyuri gyűrűjét, és arra fűzte fel. Ezt itt viseld, ez majd megvéd és visszahoz, mondta, míg a nyakába akasztotta az amulettet. Úgy nézett a vonat után, hogy a szívét valami jeges kéz markolta össze. Ott megy el a boldogság. Jöttek is a hírek. A posta meghozta a zöld tábori lapokat, csak nem minden házba, de a pékházba sokáig nem jött levél. Romhányba annál több érkezett, és a válasz sem késett, akkor még soha. Visszavál szerető Mariskád aláírással. Az egyiket aztán furcsa üzenettel küldte el a lány. Visszavárunk, csókolj szerető Mariskád. Gyuri felnézett a szürke égre, és már nem csak meghalni nem akart, de még megleckésztetni se akart volna senkit, hanem nagyon is hazajutni. Uramisten, mi a szándékod velünk? Mariska, jöjjön be, fiam! Szólt ki a konyhába a nagyságos asszony. A megszólított felhajtotta kötény egyik csücskét a derekára, és kezét kis pocakján felejtve lépett asszony elé. Mondja, meddig akarja titkolni, amit ott takargat, míg a háborúnak vége nem lesz? Csend volt a válasz. Mi figyeltük magát. El nem tudom képzelni, hol szedte össze ezt a gyereket, hisz kimenőre se jár régen, ide se jön senki magához. A nyalka péklegény is eltűnt. De ez nem a mi dolgunk. Na, ide figyeljen, fiam. A barátnőmnek a szakásnője be akar magának mutatni egy derék embert. Az nem kérdez, de hajlandó feleségül venni, mivel elmondtuk neki, hogy maga valójában egy rendes lány. Volt vőlegénye is. Nekem van, kezdte volna Mariska, aztán mégis inkább hallgatott. Ha elveszi, nem kell felmondanunk, de ha nem, akkor beláthatja, nem maradhat nálunk szolgálatban. Értem, asszonyom. Még ma elmegyek. Ne legyen már ilyen sértődős, ha nem, hát nem, van más megoldás is. Szeretjük a munkáját, megszoktuk. Ha elmegy, megszüli azt a babát, utána visszajöhet. Majd szerzünk egy jó helyet a gyerekének, mert ugye ide nem hozhatja. Magának is csak teher lenne. Szavai súlyosan zuhogtak, de a lány nem akarta felfogni az értelmüket. Csak kifordult a hófehér szárnyas ajtón, és csomagolta is már a kismotyóját. A pékbolt előtt egy pillanatra megállt, aztán ment tovább, csak úgy gyalogszerrel. A kicsi faluban volt már megesett lány. Az a pár száz ember jól ismerte egymást. Tudta, ha hazamegy a szüleinek, és neki is kemény időszak következik, és nem csak a létfenntartás miatt. Ha nem csinálod meg a szerencsédet, ide ne gyere többet, engedte el a 40 évesen is öreg szegénységtől megkeseredett palócasszony. Most mégis némán álltak egymással szemben a nyitott pitvarajtóban, aztán ellépett az asszony, és nyitva hagyta lányának a bejárást. A plafon gerendáját könnyen elérte, a bevert szögről leakasztott egy bögrét. Csak savanyú téj van, mondta, és a köcsökből töltött. Látom, hoztál vendéget is. De a pap előtt nem vótál, nyugtázta a jobb kezén látott gyűrűt. A jó ismerősének ezt írta a donkanyarból Gyuri a magyar baka. Kedves P. úr, a mennyasszonyomnak legyen szíves írni és megvigasztalni. Írjon az otthoni helyzetről, sokat írjanak, üzletről bővebben. Én és az Isten együtt maséroztunk a szovjet paradicsomba. Isten velük. A tábori lap első oldalának felén a címzés, és a másik felén bekeretezett hely a hivatalos feljegyzések számára, benne az ellenőriztem pecsét alatt Szabó ezredes szignója. A keret felett apró betűkkel. Magyarország kitartása és áldozatkészsége teszi győzelmessé fegyvereinket.